Köszöntöm Önöket, ez a Katedra, az Inforádió oktatási magazinja, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Kocsonya Zoltán. Az év elejétől tovább nő a pedagógusok béra, ezúttal átlagosan 21%-kal. A Nemzeti Pedagógus Kar elnöke úgy véli, a több pályakezdő és a visszafoglalkoztatott nyugdíjasok is enyhítik a pedagógus hiányt. Horváth Péterrel Domanics András készített interjút.
Önök hogy tapasztalják, több a pályakezdő a pedagógusoknál, illetve több a nyugdíjas, mint korábban?
Egyértelműen mind a kettőt. Én legalábbis a saját tapasztalatom, illetve hát ugye elég sokat járom is az iskolákat, információim is vannak. Én azt tapasztalom, hogy alapvetően igen, mind a kettőből többen vannak. A nagy különbség szerintem a pályakezdőkből az, hogy akik végeznek, ők nagyobb számban el is jönnek pedagógus pályára. Korábban azért a pedagógus képzésen végzők egy elég jelentős része meg se próbálta az iskolában vagy óvodában való elhelyezkedést és munkavállást. Most ez lényegesen megnövekedett. Én azt gondolom, hogy ebben azért nagy szerepe van a béremelésnek természetesen. A másik oldalon pedig a nyugdíjasoknál a nagy áttörést tulajdonképpen az jelentette, amikor nem kellett már lemondani a nyugdíjról a továbbtanítás mellett. Ez anyagilag egy sokkal kedvezőbb lehetőség természetesen. És ugye egyrészt a nők 40 évével, a női munkavállalók akár 62-63 éves korukba el tudnak menni öregségi nyugdíjba a 65 év helyett. Ilyen módon azért még van 2-3 viszonylag aktívabb évük nekik is, illetve akik még 65 év után is úgy érzik, hogy bizonyos óraszámban tudnak segíteni, jellemzően azért ők nem egész állásban vannak, akkor ez nagy segítség az intézményeknek, én azt gondolom. Ha konkrétan a Révai gimnáziumot nézzük, akkor nálunk az utolsó 2 évben 10 gyakornok kezdte meg a munkáját, ami így 70 fős tantestületben egy elég jelentős szám, azt gondolom, és jelen pillanatban 4 nyugdíjas munkavállaló segíti a feladatellátást.
Szeptembertől elindult egy újfajta képzés és vizsgáztatás a pedagógusok között, elvileg ugye ennek már 31-ig kell befejeződni. Hol tart most ez a folyamat, ön hogy látja?
Az én információim a számokat illetően azok december elejiek, akkor nagyjából így 60-70% között végezték el a pedagógusok ezt a képzést, illetve tették már le a vizsgát, és hát elenyésző számuk, ilyen százas nagyságrend az, akinek ez nem sikerült, de azt gondolom, hogy mivel háromszor lehet megpróbálni, aki ezt egy picit is komolyan veszi és meg akarja csinálni, annak ez nem fog gondot okozni. Összességében azt kell mondanom, hogy nyilván nem ez a laptanterv kapcsolódóan, ez picit szerintem elkésett, jobb lett volna korábban ilyet csinálni, hiszen azért egy 4 éves ciklus már megvolt. Ilyen értelemben inkább szerintem nagyjából inkább mindenki ellenőrizhette, hogy körülbelül hogy azért azt csinálta, amit egyébként a Nemzeti Alaptantervben az egyes kerettantervi rendeleteknek megfelelően csinálni is kell.
Mondhatjuk azt, hogy nyugodt második fél évre számíthatunk?
Nagyon remélem. Nincs fontosabb dolog egy iskolában, de óvodában és bármelyik köznevelési intézményben, mint hogy tervezetten, kiegyensúlyozottan, nyugodtan teljen, mindenki a saját munkájára koncentrálhasson. A pedagógusok is, a gyerekek is és a szülők is segítsék ezt a fajta munkát. Én azt gondolom, hogy most a béreket tekintve van egyfajta megnyugvás, a kormány és az EU közötti megállapodás az hosszabb távra szól, ilyen 2031-ig ez biztosítottnak látszik. Nyilván vannak azért olyan problémák, amelyek jelentenek gondokat. Én azt gondolom, hogy a pedagógusok terhelése az egy elég komoly probléma például. Örülnénk annak, hogyha mindenhol a feladatát biztosított lenne, de sokkal nyugodtabb az év szerintem, mint ezelőtt 2 évvel.
Katedra.
Merre tart a hazai oktatás? Milyen lesz a holnap iskolája?
A pedagógusok képzéséért, továbbképzéséért, egyáltalán tanulásáért való felelősséget ma már meg kell osztani a felsőoktatási intézmény és az iskola között, ahol tanít az adott tanár. Így véli a Matthias Corvinus Collegium Tanuláskutató Intézetének vezető kutatója, az ELTE BTK pedagógiai és pszichológiai karának emeritus professzora. Halász Gáborral Kalapos Mihály készített interjút.
Én azt gondolom, hogy elég komoly modernizációs folyamatok lezajlottak ezen a területen az elmúlt 1-2 évtizedben, és egy kicsit közeledtünk abba az irányba, ami ma a fejlett világra jellemző, és különösen Európára, Európai Unióra jellemző, hogy a pedagógus képzésről úgy gondolkodunk, mint egy kontinuumról, ezt a fogalmat szoktuk használni, ami beletartozik egyszerre a kezdőpedagógus képzés, amit döntően felsőoktatási intézmények végeznek, a munkába állás utáni betanulás, ami egy 2-3 éves időszak, és az egész életen át tartó folyamatos szakmai fejlesztés. Egyre nagyobb jelentősége van a munkavégzés közbeni, a munkahelyen történő tanulásnak, ami azzal jár együtt, hogy meg kell osztani a pedagógusok tanulásáért való felelősséget a felsőoktatás és az iskolák között. És rögtön ehhez hozzátenném azt, hogy nem véletlen használtam ezt a kifejezést, hogy pedagógusok tanulása. Amikor mi tanulókról, gyerekekről beszélünk, akkor szinte mindig azt szoktuk mondani, hogy tanítás, tanulás. A pedagógusok esetében is ezt kell tennünk, a pedagógusok tanítása, ez ugye a pedagógus képzés, és a pedagógusok tanulása. Talán hadd említsem meg, hogy éppen most folyik az ELTE-n egy olyan kutatás, ami a pedagógusok tanulásával foglalkozik, úgy hívjuk, hogy MOTEL kutatás, és ez is azt mutatja, hogy óriási jelentősége van annak a tanulásnak, amit a munkavégzés közben a munkahelyen végeznek a pedagógusok. Még egy kulcselemet szeretnék ezt hozzátenni, és ez is egy olyan dolog, ami szerintem a magyarországi modernizációs folyamatoknak egy nagyon fontos eleme, hogy a pedagógusok tanulását, pedagógusok képzését egyre inkább orientálják az úgynevezett pedagógus kompetencia leírások. Ezek olyan listák, amelyek felsorolják mindazokat a tudáselemeket, képességelemeket, attitűdelemeket, amelyekre a pedagógusoknak szükségük van ahhoz, hogy eredményes munkát tudjanak végezni az iskolákban, és Magyarországon jó ideje már ilyen pedagógus kompetencia leírás az, ami orientálja a pedagógus képzést.
Hogyan lehet egyáltalán mérni egy pedagógus munkáját, eredményességét?
Hadd reagáljak erre egy anekdotikus dolog felidézésével, amikor néhány évvel ezelőtt Hollandiában egy OECD vizsgálóbizottság keretében az ottani értékelési rendszert vizsgáltuk, akkor feltettük azt a kérdést az ottani kormánytisztviselőknek, hogy van-e nekik Hollandiában országos pedagógus értékelési rendszerük. És azt a választ kaptuk, hogy nincsen, és nem is akarják, hogy legyen. És ezen nagyon meghökkentünk, hogy hogy lehetséges ez, hogy nem akarják. Természetesen a hollandoknak hihetetlenül kidolgozott alapos pedagógus értékelési rendszerük van, de ez az iskolai szintű, az intézményi szintű humán erőforrás menedzsmentnek a része. Minden egyes iskolának nagyon alaposan kidolgozott pedagógus értékelési rendszere van, de nem gondolják a hollandok azt, hogy egy-egy pedagógus munkáját azt országos szintről, mondjuk egy országos szinten dolgozó felügyelő tudná értékelni. Tehát ez iskolai feladatnak tekintik. Na most hogyan történik ez? Részben azokat a pedagógus kompetenciákat veszik alapul, amire az előbb utaltam a pedagógus képzéssel kapcsolatban, vagyis azt nézik meg, hogy vajon azokkal a kompetenciákkal, amelyek az eredményes munkavégzéshez kellenek, mennyire rendelkeznek a pedagógusok. Ennek vannak különböző eszközei, hogy hogyan lehet ezt felmérni, és egy meghatározó eszköz ebben az, amit portfóliónak nevezünk. Ez jól ismert Magyarországon is. Egy holland iskolában ott van minden egyes pedagógusnak a portfóliója, én magam is fogtam kezembe ilyen portfóliót, és egy ilyen portfólió, amiben ott vannak fényképek, feljegyzések, adott esetben videófelvételek, egy hallatlan gazdag képet ad a pedagógusnak a munkájáról, és ha erről a portfólióról egy tartalmas beszélgetést folytat az iskolavezető a pedagógussal, akkor a munkájának szinte minden aspektusára fény derül, és arra is fény derül, hogy hol vannak a gyenge pontok, hol kell beavatkozni, hol van szüksége a pedagógusnak fejlődésre. Tehát ez a portfólió, ez egy meghatározó eszköze a pedagógusok munkájának a értékelésének.
Önmagában az mondjuk nem lenne elegendő, hogy megnézzük, hogy mondjuk az adott pedagógus osztályából hány diáknak sikerül mondjuk a felsőfokú intézménybe a felvételi.
Ez, amit most mondott, ez teljességgel alkalmatlan a pedagógusok munkájának az értékelésére. Gondoljon csak egy olyan iskolára, ahol mondjuk a tanulóknak a 80-90% a hátrányos helyzetű, és ahol egy óriási sikert jelent az, hogyha mondjuk a 8. évfolyam végén mindenki tovább tanul, nagyon nagy része a tanulóknak a szakképzésbe megy. Úgyhogy ez a mutató, amire az előbb utalt, ez nem alkalmazható, ennek kontextushoz illeszkedőnek kell lennie. Talán még egy dolgot hadd tegyek hozzá, hogy van egy sor innovatív megoldás a pedagógusok értékelésére, és hadd említsek két példát Magyarországról. Az egyik a Szandaszőlősi Általános Iskolában láttam ezt, ahol a pedagógusok egymást értékelik. Tehát a pedagógusok egymás óráit látogatják, és ennek a különlegessége az, hogy ilyenkor nem csak értékelik egymást, hanem tanulnak is egymástól. Vagyis valami olyasmi történik, hogy az értékelés az rögtön a pedagógusok tanulásának az eszközévé is válik. A másik ilyen innovatív megoldás, amit láttam Magyarországon, ez a budaörsi I.S. Gyula gimnáziumban található, ahol a tanulók értékelik a pedagógusokat. Ott ez sok-sok éve működik, van egy kialakult rendszere, vagyis azt gondolom, hogy a tanulói visszajelzésnek meghatározó súlya lehet ebben. És hadd tegyem hozzá természetesen a szülői visszajelzésnek is.
Katedra. A Tudás magazinja oktatásról, képzésről, nevelésről.
Tavaly év végén is átadták a Magyar Természettudományos Oktatásért járó díjakat, a Rácz tanár úr díjakat. Az elismerést 2000 óta kaphatják meg azok a pedagógusok, akik egész életpályájukkal szolgálták a matematika, a fizika, a kémia vagy a biológia oktatását. A díjátadó után Sipos Ildikó kérdezte az egyik alapító nagyvállalat, a Richter Gedeon Nrt. Örökös tiszteletbeli elnökét, Boks Eriket.
Ezt annak idején azért hoztuk létre 2000-ben, mert úgy gondolta a három cég, Ericsson, Graphisoft és a Richter, hogy meghatározó a ország szempontjából a természettudományos oktatásnak a lehetőség szerint a magas szintje, már pedig úgy ítéltük meg, hogy romlott a szint, és ilyen szempontból, hát ha azon tanárokat, akik akkor időben tevékenykedtek, föl lehetne lelkesíteni egy ilyen kiírással, egy díjjal. És ezt azt merem mondani, hogy ez maximálisan bejött. Ha jól tudom, akkor hogy emlékszem, 184 tanár már kapott ezen időszak alatt mostanáig, tehát 24 alkalommal. Először fizika, matematika és kémia volt, és aztán mi elvállaltuk a biológiát is, hiszen ez már most manapság a természettudománynak egy meghatározó tárgya. És talán még azt hadd említsem meg, hogy nagyon fontosnak éreztük az elitképzést, és ebből adódóan abban bíztunk, hogy azon gimnáziumokban, ahol magas színvonal az oktatás, vagy külön szakkör, vagy stb., és azok ebben részt is vesznek, de hiszünk abban, hogy fontos, hogy a lakosság, illetve a tantervben legalább minimális ismeretekkel rendelkezzenek a természettudományokból a tanulók.
Ugye azok, akik megkapják ezt az életműdíjat, azon túlmenően természetesen, hogy ez egy megtiszteltetés a számukra, pénzbeli elismerésben is részesülnek. Mekkora ennek most az összege, hiszen ezt évről évre emelték?
Igen, ez 1 millióval indult, jelenleg 2,5 millió forint, amit a nyertes kap, és úgy gondoljuk, hogy ez egy jelentős összeg, de nyugodt lelkismerettel mondom, ennek az erkölcsi eredménye sokkal, de sokkal nagyobb. Ez olyan megbecsülés a többi tanár részéről is, és most is több mint 100-an jelentkeztek, tehát azt a célt, hogy átérezzék, hogy igenis, aki olyan tanár, hogy elhivatott, és mindent meg ez érdemes. És ez minden alkalma megható, hogy azon tanárok, nyertesek érzik azt, hogy érdemes volt azt a sok áldozatot hozni, és szeretettel, kedvel csinálják a munkájukat.
Idén a 100 jelentkezőből hány kapta meg a Rácz tanár úr életműdíjat?
Jelenleg mindegyik tárgy 2 díjat ad, tehát összesen 8 kap.
Anélkül, hogy elmondanánk, hogy kik lettek a kitüntetetek, párat a pályamunkák közül említsen meg, hogy milyen pályázatokkal nyertek idén.
Ez életműdíj, tehát az a tevékenység, amit ők végigvégeztek, de örömmel mondhatom, hogy most is jelentős részük, nagy többségük nem budapesti, hanem különböző vidéki, kisebb, nagyobb városokban tanító tanárok, és a nő-férfi arány is teljesen korrekt, sőt, inkább a hölgyek vannak többségben.
Tehát olyan középiskolai és általános iskolai pedagógusokról van szó, akik akár évtizedek óta kitartó lendülettel odafigyelve tanítják ezeket a természettudományos tantárgyakat?
Pontosan, lényegében, ahogy említettem, ez egy életmű díj, tehát általában 50 fölötti, akik mögött már tényleg egy sok évtizedes kiváló munka áll.
Nézik-e azt például, hogy mennyire vesztek részt ezek a pedagógusok különböző versenyekre való felkészítésben?
Ez is a egyik kritérium, hogy milyen mértékben juttatnak el, vagy indítanak versenyeket, de leginkább juttatnak el diákokat a nemzetközi és magyarországi versenyekre. De nagyon fontos az a szellemiség, amit átad a gyerekeknek, hogy szeressék a szakmát szívből, lélekkel.
Lezárult a köbüki tehetséggondozó tanári ösztöndíj pályázat. Több mint 1800 pedagógus nyert ösztöndíj támogatást, csak nem kétszer annyi, mint a korábbi évben. A tehetséggondozásban résztvevő pedagógusok megbecsülésére, szakmai elismerésére, a tehetséggondozásban végzett tevékenységük ösztönzésére szolgáló pályázatra azok jelentkezhettek, akik a 9-től 12. évfolyamon oktatnak Magyarországon vagy a Kárpát-medence szomszédos országaiban, azonosítják és komplex módon támogatják a tehetség ígéreteket, erősítik diákjaikban a tudás megszerzésére irányuló belső motivációt. Pályázni két kategóriában lehetett. Az A komponensben azok pályázhattak, akik olyan diák felkészítő tanárai voltak, aki 2023 nyara és 2024 nyara között nemzetközi tudományos diákolimpián, nemzetközi versenyen vagy egyéb a pályázati felhívásban meghatározott kiemelt versenyen vett részt, illetve ezeken eredményesen szerepelt. Ebben a kategóriában mintegy 500 tehetséggondozó tanár részesült ösztöndíjban. A pályázók több nemzetközi diákolimpiára készítették fel a tanítványokat, mint például a matematikai, az informatikai, a földrajzi, a biológiai vagy akár a természettudományos diákolimpiára. A B komponensben olyan pedagógusok vagy oktatók jelentkezhettek elismerésre, akiknek legalább 3 éves pedagógusi vagy oktatói munkakörben szerzett szakmai tapasztalatuk van, és kiemelkedő tevékenységet folytatnak a tehetséggondozás területén. Ebben a kategóriában több mint 1300 pályázó nyert ösztöndíjat. A kiemelkedő tevékenységre példa a diáklaborok, a szakkörök, a tehetségműhelyek rendezése, a tehetségek mentorálása, gondozása vagy a diákok meghatározott hazai versenyeken elért helyezéséhez hozzájáruló versenyfelkészítő munka. A pályázat támogatására több mint 1,5 milliárd forint keretösszeg állt rendelkezésre, a nyertesek 10 hónapon keresztül havi nettó 75 000 forint ösztöndíj támogatásban részesülnek, az összeg forrását a Nemzeti Tehetségprogram biztosítja. December végén megnyílt az Oktatási Hivatal informatikai felülete, amelyen benyújthatók a tankötelezettség kezdő időpontjának halasztásáról vagy korábbi megkezdéséről szóló kérelmek. A dokumentumokat január 20-áig lehet beadni. Amennyiben egy szülő, illetve gyám valamilyen okból úgy látja, hogy a következő tanévben tankötelessé váló gyermeke még nem érett az iskola kezdése, vagy indokolt, hogy még nem tanköteles gyermeke, szeptemberben megkezdje az iskolát, az Oktatási Hivatalhoz nyújtható be erre irányuló kérelem. Ehhez bármilyen lényegesnek tartott dokumentumot mellékelhet, de szükség esetén az Oktatási Hivatal is gondoskodik arról, hogy a gyermek fejlettségi szintjét szakértői bizottság mérje fel. A gyermek 6. életévének betöltése után a tankötelezettség megkezdésének halasztását kizárólag 1 alkalommal és 1 nevelési évre lehet kérelmezni. Amennyiben a gyermek augusztus 31-ig a 7. életévét is betölti, a tankötelezettség megkezdése tovább nem halasztható. Az Oktatási Hivatal honlapján elérhető a kérelemhez szükséges formanyomtatvány, amely valamennyi szükséges adatot tartalmaz, és a szülők Ügyfélkapu Plusz vagy DÁP alkalmazással hitelesítve elektronikusan, illetve kinyomtatva postán is eljuttathatják azt az Oktatási Hivatalnak.
Katedra. A Tudás magazinja oktatásról, képzésről, nevelésről.
Ez volt a Katedra, az Inforádio oktatási magazinja. Megköszöni figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Kocsonya Zoltán, azzal, hogy várom önöket 1 hét múlva, ugyanebben az időpontban ugyanitt. Addig is magazinunk korábbi adásait meghallgathatják az Inforádio internetes oldalán, az infostart.hu címen. Viszonthallásra!